Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azon gondolkodtam, miközben itt hallgattam a dicsőítést, hogyha most hazamennék, már nem mennénk el üres kézzel. Olyan jó volt hallgatni a levezetést, a dicsőítést is, Isten dicsőíteni, hogy már most érezhetjük, hogy telt a szívünk meg Krisztus szeretetével. Mai témánként egy jól ismert bibliai részt hoztam volna. Ugye a látszik esetleg mögöttem is már a szövegből, hogy a gadarai megszállottnak a történetét szeretném elmondani. Ahogy Árpi is mondta, hogy tényleg olyan csodálatos, hogy Isten igéje szól hozzánk. Hogy Isten igéje nem hogy szól hozzánk, hanem mindenkihez speciálisan, különlegesen egyénhez szólóan szól. És pont beszélgettünk múltkor házi csoportos alkalman is, hogy tényleg mennyire jó, hogy az ige, akárhogyha tanulmányozzuk az igét, akárhogyha halljuk az Isten tiszteletet, hogy annyira személyre szólóan tud szólni az emberhez. Hát bízom benne, hogy most is sikerül abból, amit én megértettem, számotokra személyre szóló üzenetet átadni. Maga a gadarai megszállottnak a története három evangéliumban is megtalálható. Ugye a szinoptikusok írtak ugye róla. Együttlátóknak is nevezzük ugye őket azért, mert ugye nagyon hasonlít természetesen a három evangélium. Én viszont Márk evangéliumának az 5. fejezetéből fogom felolvasni, onnan is az első verstől a 20. versig. Magát a anyagot viszont a három evangéliumból összesen dolgoztam fel. Tehát Márk evangélium a 5. fejezet első verstől a 20. versig, így hangzik az ige. Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraik földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott. Kiáltozott és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem. Jézus ugyanis ezt mondta neki, menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből. És megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzzel őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba költöztek, mire a nyáj, mint egy 2000 állat a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak, és elvitték a hírt a városba és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottakkal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézus, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az elő még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá. Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki elcsodálkozott. Eddig az ige. Kezdenénk először egy kis háttér vizsgálatával, ugye milyen földrajzi és történelmi háttere volt ennek a gadarának. Ugye tudjuk azt, sikerült, köszönöm. Tudjuk azt, hogy maga ez a terület Dekapolis területén volt található. Ugye itt láthatjuk azt egy kicsit, talán fókuszhibás a térkép, hogy hogyan helyezkedtek el, Dekapolisz ugye 10 várost jelent, ez a 10 város hogyan helyezkedett el, ugye a Genezáreti tó keleti partján. Csak így felsorolnám, hogy mégis lássuk, hogy melyek voltak ezek, és hogy helyezkedett el maga Gadara is. Ugye Gerasza volt az egyik, akkor Skytopolis, ami a Jordánnak a nyugati partján volt, ő volt az egyetlen. Hippos, Gadara, Pella, Philadelphia, egyébként ő a Jordánia mai fővárosa, tehát Ammán néven. Érdekes, ez nem az a Philadelphia, ami a jelenések könyvében van, ez egy másik, és érdekes, hogy a világon 24 Philadelphia város van jelen pillanatban. Megnyerő neve van, ugye testvér szeretet a jelentése, gondolom ezért is választották sokan. Dion, Kanáta, Rafana és Damaszkusz. Damaszkusz még az a város, ami mai napig egy ugye több ezer éves város, és aktív, ugye ő is főváros a Szíriának. Több verzió is van arra, hogy mi lehetett az a hely, ahol ez az esemény történt. Van, aki Gerasza városát jelöli meg. Ugye ez 55 kilométerrel volt a Genezáreti tótól beljebb, délkeletre, úgyhogy én már azért is elvetném ezt, bár bármi megesett, mert túl messze van a parttól. Van még, akik azt gondolják, hogy ez az El-Kurszi nevezetű kis régi város, ami a tengerpartja mellett volt. Én azért vetném el ezt is, mert a görögök nagyon féltek a halottaktól, és általában messze helyezték el a halottakat, nagyon bambanásak voltak, ugye, messze van a várostól, és ez az El-Kurszi, hogyha a tengerpartja mellett voltak ezek a sírok, ahol ez a megszállott is járt, akkor túl közel lehetett ehhez a városhoz. Szerintem, de nem biztos, ugye ez a Gadara, nem véletlenül Gadara, mert itt történtek az események. Egyébként Gadara maga 10 kilométerre helyezkedik el ettől a helytől, vagyis a tengertől, és a körzetében ugye tengerparta is rendelkezett, ezt látjuk a korabeli pénzérmékeken is, hogy hajózás is megtalálható volt náluk. Ugye történelem. Magát ezt a Dekapolisz 10 várost Krisztus előtt 323-ban Nagy Sándor halálával, illetve Krisztus előtt 63-ban, amikor a rómaiak megszállták Izraelt, akkorra datálható a keletkezése, és egészen Krisztus utáni második századig ugye megvolt ebben a formációban, mint Dekapolisz, később természetesen már, mint nem szövetség, még jó néhány város tovább, illetve akár mai napig. Ugye ők saját törvénykezéssel rendelkeztek, saját pénzérméket verettek, körzetekkel, mint egy város államok léteztek akkoriban, és mivel római uralom volt már ugye a térségben, a rómaiak szponzorálták ezeket a görög városokat, ugye a hellenizmusba belefértek is császárimádat is, így cserébe a rómaiak utakat, vízhálózatokat, illetve más épületeket húztak fel nekik így cserébe. Érdekes ugye a szokások és a kultúra. Hát ugye a itteni lakosok főleg görög származású polgárok voltak, megtalálható volt ugye az itt élő zsidóság is már kevesebb létszámmal, és mivel eltérő kultúrájuk volt, ezért sok volt ugye a nézeteltérés. És ugye, mint például a görögök nem tudták elfogadni vagy megérteni a körülmetélést, a zsidók nem értették a erkölcsi szabadosságukat a görögöknek, sőt, ugye ellenezték, és még számos olyan kulturális szakadék volt köztük, amit ugye nem lehetett áthidalni. A görögök hozták magukkal a szokásokat, ugye Athénból is, a művészetekben, építészetekben, irodalomban, tudományban, tehát ilyen klasszikus görög városként lehet elképzelni ezeket a helyeket, ezeket a városokat. Ha visszaemlékszünk a tékozó fiú történetére, ugye ő is egy olyan városba, olyan pogány városba megy, ugye eltékozolni a vagyonát, ahol disznók, őriztek, úgymond, ő is ugye kondásnak beáll, illetve, amit mondja is a testvére, hogy paráznákra költötte a vagyonát, akár lehet, hogy ezen a vidéken szórta el ő is, vagy ehhez hasonló. Ugye tudomány megtalálhatók itt is, már Gadarában is neves filozófusok, Menippus, Philodemus, Theodorus retorikai iskolájuk volt, illetve Philo matematikus is, akit megjegyez a történelem, ő is innen származik. Valás történet, ugye tudjuk azt, hogy a görögök politeizmusban, vagy politeisták voltak, tehát több isten hit volt náluk, és még ráadásul ugye hallgattuk már Jánostól is többször, hogy beolvasztották ugye más isteneket is, a hellenizmus, tehát erre tökéletes volt, hogy minden fajta istenséget átvegyenek a nép kívánságára. Ugye eleve már a görög is egyébként nagyon szerteágazó és nagyon ágasbolgas istenség, tehát így meg már teljes mértékben megtanulhatatlan, meg kiismerhetetlen. Érdekes az is, hogy a görög kultuszban maga a templom az végeredményben a kultuszszobornak a ruhája volt. Ezt sem értették meg a görögök, hogy a zsidó templomban miért nincs szobor. Hát a szobor a lényeg a templomban. Ugye a görögök, ugye híres az olimpiai Zeus szobor, amit Feidiász alkotott, oda hordták a kis ajándékaikat. A gazdagabbak ugye akár aranyból készült ajándékokat, a szegényebbek másfajta féle ajándékokat, és ez egy ugye kultuszhely volt, éppen a szobrok miatt is. Érdekes, hogy elgondolkodtam, hogy nem véletlenül ugye természetesen tudjuk, hogy nem volt szobor, Isten nem rakik faragott képekben, hanem az, hogy Isten nem ajándékot várt az emberektől, hanem ő maga volt az, aki elküldte az ajándékát, Jézus Krisztus, hogy mennyire másabb ez a kultúra, mennyivel másabb a zsidó hit és erre alapuló ugye keresztény hit. Megemlíteném még azt, hogy ugye mondtam azt, hogy nagyon babonásak voltak a görögök és a rómaiak. Például a rómaiak minden államesemény előtt jósoltattak, és annak megfelelően alakultak az államesemények, hogy mi volt a jóslat eredménye. Megtalálható rengeteg babona, nem akarok nagyon belemenni, de például csütörtök 13 volt a görögöknél, illetve hogy ha kaktuszt ültettek a lakóépülettől, akkor megőrizte őket a gonosz szemtől, fekete macska a görögöknél, rómaiaknál is megtalálható, tehát nagyon babonásak voltak egyébként. Megemlíteni még a szent időt, az ünnepet, ami volt náluk. Érdekes, hogy az athéniaknál 60 ünnepnap volt egy évben, ami kötelező volt is mindegyik munkaszüneti nap, mondjuk ebből a tekintetből ez nem rossz. Viszont a rómaiak túltettek rajtuk, neki 180 nap volt ugye ünnepnapuk, ebből 110 állami, de természetesen itt már nem volt mindegyik kötelező, illetve munkaszüneti nap, mert akkor nem sokat dolgoztak volna. Igen, ezt féltem tőle, hogy elfelejtek léptetni. Itt a képeken egyébként hátul, hogyha megfigyelitek, Gadarának a kilátása látszik ugye a háttérképen. Gyönyörű, hogyha megnéztek ilyen videókat, nagyon gyönyörű kilátás. Ez volt a legmagasabb pont ott a környéken. Nagyon szép volt a Genezáreti tó, hogy rá lehetett látni. És megtalálható volt minden ott, ami szemszájnak ingere. Tehát volt színházi előadásokat tartottak, sporteseményeket, volt, amit éves szinten Gadara rendezett meg. Voltak ugye templomok természetesen, sőt olyan utcája volt, ami több száz oszlop szegélyezett, és ez volt a fő utca. Úgyhogy igazából egy ilyen kis mini akropoliszok voltak ezek a városok. Ennyit szerettem volna elmondani egy dióhéjban, arról, hogy lássuk azt, hogy milyenek is voltak, vagy milyen volt maga ez a Gadara is, hogy illeszkedett be ebbe a környékbe, és hogy hol is történt maga ez az esemény. Hát sajnos egy kicsit sötét lett a kép, nem tudom mennyire látszik. Megelőzte egy esemény, ugye magát, ezt a gadarai megszállottal való találkozást, mégpedig egy olyan esemény, hogy viharba kerültek Jézus és a tanítványok. Jézus ugye szólt a tanítványoknak, hogy induljunk át a túlpartra. Ismerjük a történetet, elindulnak, Jézus elalszik a hajóban, nagy vihar kerekedik, teljesen félelembe esnek a tanítványok, és úgy keltik fel Jézust, hogy hát elveszünk, hát nem foglalkozol vele. Az Úr Jézus felkel, lecsendesíti a tengert, és ezek után pedig átérnek ugye a túlpartra. Megnéztem pár képet, azért raktam be, de nem nagyon látszik, hogy azért elég félelmetes a genezáreti tavon egy vihar. Eleve az óceánon is félelmetes, mondjuk nem vagyok nagy tengerész, de itt, amikor a hegyek veszik körbe, még félelmetesebb tud jönni, és nagyon hirtelen tudott jönni ez a vihar, úgyhogy van valóság alapja, úgymond a tanítványok félelmének, és meg tudom érteni őket. És érdekes, hogy a gadarai történetében talán annyira sok hatás alatt vannak a tanítványok, hogy nem halljuk őket. Tehát a tanítványokról nem esik szó. Tudjuk, hogy ott vannak, ilyen statiszta szerepet töltenek be szinte, de nem szólalnak meg. És elgondolkoztam azon, hogy viszont mennyire fontos számunkra az, hogy ők ott vannak. Mennyire fontos akár azért is, hogy most itt vagyunk és hallgathatjuk ezt, mert ők voltak azok a szemtanúk, akik viszont majd leírták, vagy akik által leírták, vagy elmondták ezt a történetet, hogy sokaknak akár üdvösségül lehessen, vagy épülésére. Olvassuk utána, ugye időrendi sorrendben megyünk, hogy amint kiszáll a hajóból Jézus, egy ember, akiben tisztánattalan lélek volt, elindul feléje. Máté evangéliuma két ördöngősről beszél egyébként. Máté, ugye tudjuk, tanítvány volt, biztos vagyok benne, hogy két ördöngősről van szó, de valamiért ezt az ördöngőst emelték ki az a másik két evangélista, úgyhogy én erről az egy ördöngősről fogok beszélni. Tehát jön az ördöngős, jön a tisztátalan lélektől megszállt ember. Mit tudunk erről az emberről? Ki lehetett? Amit biztosan tudunk, hogy megszállott volt. Ugye a Talmud szerint az a személy nevezhető őrültnek, ugye megszállottnak, akire négy dolog teljesül. Az egyik az, hogy sírok között tartózkodik. Hát tudjuk a történetből, hogy bizony sírok között tartózkodik ez az ember is, hogy egy megvan. Kettő, éjszaka járkál fel alá. Benne van az igében, éjszaka járkál, kiabál a hegyek között. Megszaggatja ruháját. Ebben az evangéliumban nincs meg, de most nem tudom, hogy Mátéval, Lukásban benne van, hogy mezítelen, tehát megszaggatta valószínűleg a ruháját, leszaggatta magáról. És a negyedik, hogy összetöri a birtokában lévő dolgokat. Hát ennek az embernek már nem volt mi a birtokában, csak bilincsek és láncok, de mint tudjuk, ezeket természetfeletti erővel összetörte. Tehát mind a négy tulajdonság jellemzi, ami a Talmud szerint ugye azt jelenti, hogy ez az ember őrült és megszállott. Ugye mi keresztényeként pedig tudjuk azt, hogy ilyen mélyre süllyedjen egy ember, nagyon sok ajtót kell megnyitni a gonosz előtt. A Bibliában ugye benne van Mózes könyvében, Isten mondja Káinnak, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik rád, és rád vágyakozik. De te uralkodjál rajta. Tehát, hogyha a bűn ott van, az ajtó előtt, és mi nem tudunk uralkodni rajta magunkon, akkor viszont beengedjük, és ha beengedjük, akkor ő elvégzi a munkáját, és tudjuk, hogy a bűnnek ugye mi az eredménye, végső soron akár a halál. Tudunk egy másik igét is felolvasnék, amit az írástudók és farizeusoknak mondott az Úr Jézus. Amikor tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem, amikor kijöttem. Amikor odaér, gazátlanul kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik hét magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Máté 12:43-45. Mit látjuk az igében, hogy féltek ettől az embertől a városlakók. Nem mertek elmenni azon az úton, ahol kóborolt, mert megtámadta őket. Tehát veszélyes volt másokra is, és abból tudjuk, hogy önmagára is, hogy kövekkel bagdosta össze magát. És elgondolkoztam azon, hogy milyen a sátán. Minden erővel igyekszik arra, hogy fizikálisan és lelkileg is eltorzítsa az embert. És miért? Mert Isten a saját képmására teremtett minket. Mi Istent kell, hogy tükrözzük, Isten képmását tükrözzük, és ez bántja a sátánt, és ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy eltorzítson minket, akár fizikálisan, akár lelkileg is. Ezzel az emberrel is így tett. Elvette tőle mindent, amit csak lehetett. Milyen előélettel rendelkezett ez az ember? Nem nagyon tudjuk, ugye csak annyit tudunk, hogy az igéből, hogy vannak hozzátartozói, vagy voltak hozzátartozói is. Nagy valószínűséggel ugye lemondtak róla. Lehet, hogy volt felesége, lehet, hogy voltak gyermekei, volt munkája, volt hobbija, voltak olyan dolgok, amiket szívesen csinált. De ugye a maga, a sátán az elrabolt ugye mindent tőle, és most ott vagyunk, hogy ebben a pillanatban igazából ő egy közutálat tárgya. Őt mindenki gyűlöli, mindenki fél tőle, ugye éppen a leírt dolgok miatt. Valószínűleg, hogy ha összevagdosta magát, akkor még undorodnak is tőle, és a kultúrájukban talán nem félt bele, hogy ennyi miatt megöljék ezt az embert, de valószínűleg, vagy elképzelhető, sokan a halálát is kívánták. És olyan érdekes a másik oldal, hogyha megnézzük, hogy elgondolkodtam azon, hogy és mi történik közbe, amit ez az ember még nem is gondol, amit még nem is sejt. Van valaki, aki alig várja, hogy találkozzon vele. Hát elképesztő, hogy aki azra a vidékre megy, legkevésbé akar vele találkozni, el akarja kerülni, de mégis van valaki, aki viszont alig várja, hogy találkozzon vele. Amikor már elindul a túlsó partról, azért indul el, maga ugye az Úr Jézus, hogy találkozzon ezzel az emberrel. És olyan jó volt így, amikor gondolkoztam ezen, hogy az Úr Jézus, ugye, hogyha azt mondja, hogy induljunk el, hogyha, ahogy a tanítványoknak is azt mondta, hogy szálljunk be a hajóba, és menjünk át a túlsó partra. Ha az Úr Jézus szól, akkor az ő kiléte, az ő neve a biztosíték arra, hogy meg is érkezünk a túlpartra. És ott van ugye a hajóban, jön a vihar, a tanítványok ugye bepánikolnak, de az Úr Jézus ott van végig velük. És olyan jó, hogyha nekünk is megtapasztaljuk azt az életünkbe, hogy elindít valahova, vagy szól az Úr, hogy menjünk el, és viharokba keveredünk, biztosak lehetünk egy dologban, hogy az Úr Jézus ott van velünk, és ő személye fogja biztosítani számunkra azt, hogy meg fogunk érkezni. Ahogy itt is ugye megérkeztek is. Ő az, aki ugye találkozni ezzel akar ezzel az emberrel, és vannak ugye, akik gadarába más miatt akarnak menni, éppen azért, amit hallottunk. Jézus nem azért akar menni, hogy város nézzen, nem akar színházba menni, vagy valamilyen sporteseményre, vagy tudományos előadásra. Ő csak azért utazik oda, történetből is látjuk, hogy ezzel az emberrel találkozzon. Ahogy meglátja a démon az emberben, hogy valaki partra szállt, ugye látjuk a következőkben, azonnal elindul ugye feléje. Véleményem szerint itt még nem tudja, sőt a Bibliából kiderül, hogy kiről van szó, hogy ki jött. Nem az első eset lenne a Bibliában az, hogy egy megszállott személy elbánik ugye emberekkel, ugye éppen a természet feletti ereje miatt is. Hát sajnos az ördög is tud természet feletti erőt adni az embernek, viszont nem tud ártani csak annak, akit engedi az Úr. Szóval elindul ez a gonosz lélek Jézus felé. Csak hát nem akárki jött. Amikor meglátta Jézust, ez a gonosz lélek, amikor felismerte, már tudta, hogy ez nem az ő napja lesz. Ugye Jézus ráparancsol a tisztátalan lélekre, és a lélek nem tud mit csinálni mást, mint odaszalad, és leborul Isten előtt, ugye Jézus előtt. Érdekes egyébként, hogy a szövegben, az eredeti szövegben, amikor megszólal, úgy írja az eredeti szöveg, hogy hangos, krákogó hangon szól a démon. Mit láthatunk a tisztátalan lélek viselkedéséből? Ugye látjuk azt, hogy először is, hogy a démonok rendesen bepánikolnak, amikor Jézust meglátják. Tisztában vannak teljes mértékben azzal, hogy ki Isten, és tisztában vannak azzal, hogy ki Jézus. Ugye a magasságos Istennek a fia. Ugye említi. Tudatában vannak annak is, hogy korlátozott az idejük. Ez is kiderül ott, ugye az evangéliumból, hogy tudják azt, hogy miért gyötörsz minket, kínzol minket idő előtt. Tudják azt, hogy veszíteni fognak. Tudják azt, hogy a vesztes. Ettől durvábbak ezek a démonok, hogy amikor tudja valaki, hogy veszíteni fog, és ennek ellenére mindent megtesz annak érdekében, hogy pusztítson. Tudják, hogy meg fognak ítéltetni, és gyötrelem vár rájuk. Amit még tudunk, hogy nagyon nem akarnak a mélységbe menni. Ugye valószínűleg a mélység a poklot jelenti, a pokol ugye nem embereknek, hanem a sátánnak és az angyalainak készült, és a démonok sem vágynak oda. Tehát ők sem akarnak visszamenni a mélységben. Ellenben, ami kiderül, hogy nagyon tetszik nekik ez a pogány környék. Ugye ezt is elmondják, és ragaszkodnak. Biztos egy jó terep volt számukra. A következőkben azt látjuk, hogy Jézus megkérdezi a nevét. Én nem emlékszem, hogy olyan viszonylatban nevük lenne a démonoknak, mint például az embereknek és az angyaloknak, de ugye itt is, mint egy gyűjtő név, ugye válaszol a légió névvel, ugye a légió, mert sokan vagyunk, maga ez a démon. És érdekes, hogy ebben az időben ugye a név ismerete, a név feletti uralmat, befolyásolást biztosította. Tehát azért sem véletlen, hogy Jézus megkérdezi, ugye a nevét ennek a démonnak. Az ókorban tudjuk, hogy a római légió létszáma több mint 6000 fő volt. És mit tett a római légió, hogyha belegondolunk? Mit tettek a légiók, az városok, az országokkal? Hát megszállták, hogy átvegyék a hatalmat, ugye az adott város, az adott ország felett, és hogyha átveszik a hatalmat az ország felett, akkor ugye maga az a nemzet, vagy maga az a város már nem azt csinálja szabadon, amit csinálhat, mert ellenséges vezetés alatt fog ugye tovább működni. Ugye először megtudjuk, hogy sokan vannak, mert ugye elmondja, hogy légió vagyunk, és sokan vannak, majd utána későbbiekben ugye be is bizonyosodik ez, mivel a tisztátalan lélek elkezd alkudozni Jézussal. Én hiszem azt, hogy Jézus Krisztus egyébként nem alkudozna a gonosszal, és nem kegyelmes vele. Olvastam, vagy hallottam olyat, meg olvastam olyat, hogy kegyelmes a démonok. Én hiszem azt, hogy az Úr nem kegyelmes. Miért lenne kegyelmes azzal, az ördöggel, azzal a gonoszal, azzal a sátánnal, azzal a démonnal, aki a legszeretettebb teremtményeit pusztítja, öli, nyomorba dönti. Én hiszem azt, hogy Jézus Krisztus legszívesebben egy csapásra megszabadítani minket a gonosztól, de ugye két dolog miatt szerintem nem teszi és küldi a disznókba, majd ugye látjuk a démonokat. Az egyik az, hogy véleményem szerint, hogy lássuk azt, hogy bizony 2000, most egy kicsit furcsán hangzik, disznónyi démon is bele tud költözni akár egy emberbe. A másik az, hogy Isten igazságos. Ugye cselesen, szerintem talán egy kicsit cselesen, az ördögök, a démonok mondják az Úrnak, hogy hát de még nem jött el az ideje is. Éppen ezért tudnak könyörögni, hogy ugye emlékeztetik Jézust erre, és hát Jézus ezt tudja, ugye, hogy még nem következett el az ítéletnek az ideje, és éppen azért is mondtam, hogy biztos, hogy fáj neki, hogy nem tehet, mivel Isten ugye maga igazságos és tökéletes, itt mint mást, mint hogy a disznókba küldje. Ugye Isten nem diktátor, nincs benne bűn, nincs benne fénynek és árnyéknak változása, Isten tökéletes és igaz, és így az igazságot kell követnie. Érdekes idézetet olvastam, hogy a tévegésben élő, az Úrtól elpátolt pogányok változtatják meg a számukra előírt rendet, Isten nem. Ő tökéletes. És belegondoltam, hogy hány olyan, akár történelemben, vagy a jelenben is, olyan vezetés van, vagy kormány, vagy uralkodók, akik megváltoztatták a törvényeiket. És érdekes, hogy annak megfelelően, hogy éppen mi volt a szándékuk, de olyan jó, hogy Isten nem változtatja meg az ő törvényét. Van, amikor megváltoztatja a döntését a mi érdekünkben, de a törvényét nem változtatja meg, mert ő igazságos is, tökéletes. Elgondolkodtam azon is, hogy mi a helyzet napjainkban. Vannak megszállottak? Vélhetően vannak olyan fajta megszállottak is, akik akár az őrület jelét mutatják, de így tovább gondolva eszembe jutottak, hogy vannak tömeggyilkosok. Ugye Adolf Eichmann a II. Világháború alatt, ugye őt úgy hívták, hogy a harmadik birodalom főhóhérja. Ő tehető, vagy ő felelős azért, hogy 6 millió zsidó embert deportáltak, és kivégeztek különféle haláltáborokban. Ő volt az, aki felügyelte mindezt, és ő volt egyébként, aki kitalálta ezt is. Például érdekes, hogy Magyarországon volt, ahol személyesen felügyelte ezt. Máshol úgy emlékszem, nem, de Magyarországon személyesen felügyelte a magyar zsidóságnak a deportálását. A második világháború után sajnos elmenekült, és 4 évig bujkált Németországban, majd Argentinába szöktették, és Argentinában élt még évekig. Majd 1960-ban kapta el a Mossad, hogy egyébként egy külön szervezet alakult arra, hogy ezeket a régi náci bűnösöket elkapják és felelősségre vonják. Tehát 60-ban elfogták, és 62-ben halálra ítélték és kivégezték. Érdekes, azért is említettem meg, hogy ezt az embert pszichológus megvizsgálta, mikor még élt, mikor elfogták. Egyébként pont magyar származású pszichológus volt, aki megnézte, megvizsgálta. És ez az ember pszichológiailag, tehát a pszichológia tudomány szerint, állása szerint nem volt őrült. Azt állapította meg a pszichológus, hogy az az ember egy teljesen beszámítható állapotban lévő ember, aki teljes tudatában van ugye a tetteivel. Tehát magának a tudományágban nem nevezhető volt őrült, nem lehetett őrültnek nevezni. És csak így az adatok kedvéért. 211 oldalas ítéletet 15 órán keresztül két bíró olvasott fel arról, amit rá tudtak bizonyítani rémtetteket. 15 órán keresztül. És a pszichológus megállapította, hogy nem őrült. Mi viszont tudjuk, hogy ezt nem tud ilyen fajta gonoszságot megtenni valaki, ha csak nem megszállott. Ehhez viszont már megszállottság kell, hogy valaki ennyi millió, ráadásul millió embert a halálba küldjön. Egy magasfokú gonosz a sátán általi megszállottság. És annyira szomorú, hogy egyébként sok olyan világháborús náci bűnös, akik embereket öltek, megúszták. Nem tudták elkapni őket, később meghaltak más betegségben, volt, aki a CIA-nek dolgozott, és ezért nem végezték ki. Sőt, volt olyan, aki Argentinában, vagy később, egy argentin diktátor, egy szintén tömeggyilkos argentin diktátor jobb keze lett. Én úgy vélem, hogy ezek az emberek, hogyha nem is mondhatni azt, hogy orvosi esetek pszichológiailag, de egyértelműen megszállott emberek. Egyébként nálunk is van szűrés, ugye, különféle egészségügyi pszichológiai szűrés időközönként, sőt, lehetnek időszakosak is. Bemenetelés úgy történik ugye hozzánk, hogy szűrésen esnek át, komoly szűrésen teszteken az emberek. Mégis vannak olyan pszichológiai sérültek, akik be tudnak, és később derül ki róluk, hogy betegek, hogy problémájuk van. Történetet folytatva látjuk, hogy csak is Jézus engedélye alapján tudnak bemenni a disznókba, ugye ezek a démonok. Ugye aminek a következménye az lett, hogy valamilyen szint őrület kerítette őket is hatalmába, és leszaladtak a tengerbe. Nem vagyok démonológus igazából, nem tudom, hogy így a démonokkal valójában mi történt, de egyet tudok, látom a beszélgetésből, hogy ugye azt kérték, hogy ne küldje őket vissza a mélységbe, hanem küldje őket a disznókba, az Úr Jézus. Tehát a disznókba mentek, tehát nem a mélységbe. De a későbbiek folyamán nem tudom, hogy hol tartózkodtak majd ezek után ezek a démonok. A következőkben látjuk azt, hogy maguk a disznópásztorok elszállnak a városba, és az eredeti fordításban a környező tanyákat említ ugye az ige, és oda elszállnak, és elmondják, hogy mi történt. Erre a híre sokan ugye eljönnek, és a saját szemükkel meggyőződnek arról, hogy valóban ez az ember, akitől ők annyira rettegtek, most ott van, eszénél van, felöltözve, és ott ül Jézus Krisztus lábainál. Elgondolkoztam azon, hogy ez az ember a világ legjobb helyénre került, Jézus Krisztus lábaihoz. És ugye biztos vagyok benne, hogy azon az idő alatt, amíg ő ott volt Jézus Krisztus lábainál, Jézus megtett mindent annak érdekében, hogy beszéljen ezzel az emberrel, hogy elmondja az igazságot, elmondja az igazságot róla, és hogy ennek az embernek ezáltal egy hatalmas fordulatot tudott venni ugye az élete. És ami számomra megdöbbentő, és elgondolkoztam azon is, hogy ugye, mivel ezek a gadaraiak, mit mondanak az Úrnak? Ugye kérik, hogy hát távozzon el az ő vidékükről. És elgondoltam abban, hogy hát akkor nem ismerik Jézust. Hát más fele, hogyha megy az Úr Jézus, akkor hozzák a betegeket, az ördöngősöket, csonkákat, bonkákat, hogy gyógyítson meg minket az Úr, és örülnek ennek a jövetelének. Itt meg mi történik, hogy azt a szemét, aki egyedül meg tudná őket menteni ezen a világon, akár meggyógyítani, vagy megszabadítani őket a megkötözöttségüktől, azt a szemét elküldik. És így belegondoltam, hogy igazából ez az a igazán őrület, nem amit a gadarai tett, tehát természetesen a szemünknek az, meg az embereknek, de hogy ez mekkora őrület, hogy az, aki segíteni tud rajtam egyedül a világon, annak azt mondom, hogy menj el. És elszégyeltem magam, mert nagyon sokszor elküldtem az Úr Jézust. Tehát amikor nem voltam még újjászületve, jött az Úr Jézus, hogy meggyógyítson, hogy megtisztítson. És én minden egyes alkalommal azt mondtam neki, hogy menj el, Uram. Vagy csak akkor még nem Uram, hanem menj el, ugye, Jézus. És valószínűleg, így belegondolva, azok az emberek is ragaszkodtak az ő kis életükhöz, az ő kis bűnös életükhöz, ahogyan én is ragaszkodtam annak idején, amiért nem akartam, hogy az Úr Jézus Úr legyen az én életemben is. És ugye tudjuk, hogy Jézus Krisztus nem fogja erőltetni magát ránk. Tehát ez az ördögnek a módszere. Viszont mindent megtesz annak érdekében, hogy őt válasszuk. Minden követ meg fog ezért mozgatni, és ha ezt a döntést meghozzuk, akkor egy percig sem fog gondolkodni az Úr, jönni fog. Rohanni fog hozzánk. Mi lett a megszállottal? Ugye, mint tudjuk, Jézus előtt ül és hallgatta a megmentőjét, a megváltóját. Ahogy említettem az elő, hogy biztos, hogy az Úr mindent elmondott neki, amit csak kellett ez alatt az idő alatt, amíg ugye beszélgettek mi is. Ennek a megszállottnak nem csupán egy ördögűző lett az Úr, nem csupán egy próféta, nem csupán egy zsidó gyógyító, hanem hiszem azt is, hogy ennek az embernek az Úr Jézus maga lett az élet. Olyan durva belegondolni, hogy igazából az ennek az embernek az egész élete a pokoli mélységből a mennyei magasságokig emelkedett. Mit látunk utána? Hogy az nem akar elszakadni Jézustól, Jézussal akar menni. Természetes módon, hogy így megismerte azt az embert, aki igazából mindenki gyűlölte, és megismerte azt az embert, aki mindennél jobban szeret, és akit nem érdekel, hogy mit tett, nem érdekel, hogy néz ki, hanem Jézust ő maga személye érdekli, és ő fontos neki, és ő azt akarja, hogy az örökkévalóságban éljen vele. Mert nincs az a kemény szív, amit az Úr Jézus Krisztus szeretete ne tudna átformálni. Mit látunk a továbbiakban, hogy Jézus nem engedi meg, hogy vele menjen. Emberi szemszögből nézve azt gondolnák, hogy hát azt mondaná az Úr Jézus, hogy figyelj, én megpróbáltam, ezek az emberek elutasítottak, gyere, menjünk innen, hagyjunk őket a démonjaikkal. De az Úr Jézus nem ezt teszi. Érdekes, amikor elutasítja úgymond ezt az embert, itt már ő gondol a gadarai népre. Mert mit csinál? Ugye azt mondja, de Jézus nem engedi meg neki, hanem mondá néki, eredj haza tiéidhez, és jelents meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. Visszaküldi ehhez az elutasító néphez. Az eredeti körökben ugye maga ez a tiéidhez, haza a tiéidhez, azt is jelenti, hogy a családodhoz, a hozzátartozóidhoz. És ugye látjuk is a továbbiakban majd hogy alakul, de így eszembe jutott az is, hogy olvastam itt az előzményeket, míg itt maga a vihar előtt volt egy olyan eset is, amikor az Úr Jézus egy illetőnek azt mondta, hogy hagyd ott a családot, és tarts velem. És jelen esetben mit látunk, hogy itt azt mondja az Úr, hogy menj haza a családodhoz. És belegondoltam, hogy ez is milyen csodálatos, hogy nem vagyunk egyformák, és nem egyformán a szolgálati területünk, hogy valakit kihív a családból az Úr, valakit a családjához küld az Úr. Azért, hogy megmentse őket. Tehát a szolgálati területe az Úr fogja ugye elmondani, és ezért fontos, hogy tudjunk hallgatni rá, érzékenyek lenni arra, hogy ő mit mond. Ugye visszaküldi az elutasító néphez, és ugye látjuk azt, hogy tudjuk azt, hogy nekik is szabadulásra van ugye szükségük, mint ahogy ennek a megszállottnak volt, és nekik még sokkal rosszabb a helyzetük, mert ők nem tudják, hogy nekik szabadulásra van szükségük. Mennyivel rosszabb ennek az embernek az állapota, aki nem tudja, hogy megszállott, aki nem tudja, hogy megkötözött, és így nem tudja, hogy szabadulásra van szüksége. Következőben olvashatjuk, hogy el is méné és kezdi hirdetni a tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és mindjárt elcsodálkoznak. Az ember, akiről mindenki lemondott, akit mindenki utált, akire azt gondolták már, hogy ez az ördögé, ez az ember, és nincs számára mentség, most láthatjuk itt, hogy nem csupán a családjánál, hanem az egész tíz városban hirdeti Krisztust. Ezt az embert nem érdekelte az, hogy hogy néz ki, hogy összevaglosta magát. Nem érdekelte, hogy ki volt ő. Biztos, hogy emlékeztek rá, akár főleg az ő városában, hogy ki is ő. A sebei emlékeztették az embereket, hogy ki ő, de ő nem ezt motiválta már. Őt megérintette Jézus Krisztus szeretete, és neki már csak az volt fontos, hogy hirdesse az Urat. És elgondolkodtam talán, ugye, hogy amikor Krisztus szeretete kiárad az embereken keresztül, akár motiválhatja az is, hogy testvéreim, honfitársaim, akiket szeretek, tudjátok meg ti is az igazságot, amit én megtudtam, hogy nektek is van menekvés a pokolból az örök életre Jézus Krisztus által. Véleményem szerint a gadarai megszállottból így lett gadarai megáldott, aki nagyon sok embernek, pogány embernek lett áldásá Jézus Krisztus által. Nem tudjuk pontosan melyik helyre, itt Dekapoliszon belül, de visszatér az Úr Jézus. Vissza fog térni a Bibliában, a későbbiekben láthatjuk, hogy vissza fog térni erre a területre, a tízváros területére az Úr Jézus, és egészen más fogadtatásban részesül. Már tömegeknek tud majd hirdetni ugye az evangéliumot, mert valami történt. Én hiszem azt, hogy ennek az embernek a bizonyság tétel által, mert ugye mit olvasunk, hogy elcsodálkoztak. Nem azt, hogy elzavarták, nem az, hogy nem figyeltek rá, hanem elcsodálkoztak, elgondolkoztak az emberek. És legközelebb, amikor az Úr Jézus erre a környékre jön, akkor már emlékeznek rá. Megint elfelejtettem léptetni. Hányan vannak ma is, akik azt mondják, hogy rajta már Isten sem segíthet? Hát ha több ezer démont ki tudott űzni a gadaraiból az Úr Jézus, akkor hidd el, hogy rajtad is tud segíteni. Sőt, a legnagyobb sötétségből úgy ki tudja emelni az embert, hogy az világítson mások számára, hogy világító torony legyen az élet tengerén bajba jutott embereknek, akik viharba kerültek, hogy kiérkezzenek a biztonságot jelentő partra. Viszont az is sajnos tény, ha nem vagy Krisztus királyságában, akkor a sátán igája alatt vagy. Ha nem Krisztust választod, akkor sajnos már választottál, akkor a sátánt választottad. Vagy azt mondod, újjászületett keresztény vagyok, hát engem nem tud megszállni a gonosz, és ez így van, mert ahol a Krisztus lakozik, ott nincs helye a gonosznak, de mégis bele tudunk esni depresszióba, megkötözöttségekbe, függőségekbe, mert megengedjük a bűnnek, engedünk a gonosz ármánykodásának. Én, amit itt gyógyír tudnék ajánlani itt a történet alapján is, most magunknak, hogy hagyjuk, hogy Jézus szeressen minket. Van, hogy olyan állapotba kerülünk, ugye itt a gadarai is nem tudott kiáltani Jézushoz. Valószínűleg vágyott, mármint maga az ember. Valószínűleg, hogy vágyott a szabadulásra. Vágyott arra, hogy ez a megkötözöttség elmúljon, és ne a démonok uralják, de nem tudott kiáltani Jézushoz. Meg egyébként is hatalmas távolságra volt természetesen, Jézus előtt nincs tér és idő, de ugye eszébe se jutott, hogy kiálthatna Jézusnak. De Jézus mégis jött, és Jézus mégis megmentette, Jézus mégis felszabadította, megszabadította azt az embert. A mi életünkben is van olyan esemény, vagy kerülhetünk olyan állapotban, hogy nem tudunk tenni semmit. Ilyenkor hagyjuk, hogy Jézus Krisztus tegye meg, amit csak ő tud megtenni. Mi pedig erősítsük meg magunkat abban a hitben, hogy Jézus Krisztus mennyire szeret minket. És hogy ugye az életét odaadta értünk azért, hogy velünk legyen az örök életben, a mennyben. Viszont legyél kész mindig arra, hogyha indulni kell, akkor tudj indulni. Hogyha az Úr azt mondja, hogy szálljunk be a hajóba és a csónakba, és induljunk el, akkor legyünk készek arra, hogy el tudjunk indulni. Mert biztos vagyok benne, hogy téged is küld valahová az Úr. Téged is küldött valahová. Mindenkinek megvan ugye a küldetés. És nem azért vagyunk a világon, hogy olyan dolgokat tegyünk, amik a hiába valóságnak vannak. Tehát nem azért vagyunk, hogy pazaroljuk a tudásunkat, a képességeinket. Nem azért vagyunk, hogy másokat megkeserítsünk, hanem azért vagyunk ezen a világon, hogy Istennek a képét tükrözzük, hogy Isten dicsőségét tükrözzük az emberek számára. Azért, hogy Istenhez, Jézushoz szeressük az embereket. Ez a küldetésünk, ez a mi identitásunk Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által. Még így végezetül példáját szeretném elmondani nektek, biztos, vagy lehet ismeritek, hogy vannak ezek a cérnaképek, amiket, hogyha a hátoldalát nézed, akkor csak ilyen kis összekötött, kis különféle színes cérnákat látsz. Igazából nem látod, hogy mi az, hát egy valami kis kiszekusza dolog. És így vagyunk mi a világon, hogy ennek a képnek a hátoldalánál vagyunk. De majd, hogyha az Úr Jézusra leszünk, ha mennybe leszünk, akkor meglátjuk azt az oldalt, amit Isten lát. És ha megfordítjuk, akkor látjuk, hogy milyen csodálatos képet is alkot a mi életünk. Innen talán kuszaság, de majd onnan látjuk meg, hogy milyen csodálatos kép is valójában. Tehát összefoglalva, amit kívánunk mindannyiunknak, hogy hagyjuk, hogy Jézus Krisztus szeressen minket, erősítsük a hitünket ebben, hogy Jézus Krisztus mindennél jobban szeret, és bízunk ő benne. Amen.